Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Benderzsevszky Anton, a Danube Institute kutatási igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. A beszélgetést délután 2 órától rögzítjük. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadtam meg kívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Elleni orosz támadás 4. hetében vagyunk, Ukrajna nem omlott össze, csapataik harcban állnak, a kormánya helyén van, az elnököt minden nap látjuk. De mi történik Oroszországban, ahonnan sokkal kevesebb információnk van, legalábbis ilyen közvetlen formában?
Ugye, ha köszönöm, mai napról beszélünk, ma van Oroszországban a Krím-félsziget megszerzésének a 8. évfordulója, és ezt Oroszország nagy ilyen győzelmi ünnepségek keretében ünnepli meg. A moszkvai Luzhniki stadionban most éppen délután lesz a rendezvény, most éppen, ahogy olvastam pár perccel ezelőtt a híreket, több mint 200 ezer ember vonult a stadionhoz, hogy részt vegyen ezeken az ünnepségeken, ahol állítólag, vagy elvileg Vlagyimir Putyin orosz elnök is beszélni fog. Ugye ha az információs oldaláról beszélünk, az orosz lakosság az elmúlt hetekben teljesen elvágták a bármiféle hiteles, objektív információktól, csak orosz forrásokból jutnak információkhoz. Ugye ez az egyik oldala. A másik oldala az, hogy bár az első hét folyamán az orosz állam sehogy sem tudta megindokolni ideológiailag, hogy miért történik ez a háború, ugye nem is nevezték háborúnak, hanem különleges katonai műveletnek nevezték ezeket az Oroszország-Ukrajna ellen indított agresszióját, háborúját. Nem tudták megindokolni, miért van. Ugye előbb Putyin arra hivatkozott, még mielőtt elindult volna a művelet, hogy meg kell védeni a Donyecki és Luhanszki ezeken a területeken élő orosz kisebbségeket. Majd pedig ugye kiderült, hogy bár lehet, hogy az orosz emberek számára ez nem volt annyira nyilvánvaló, hogy 4-5 oldalról is megindult az invázió Ukrajna egész területén. És ezt erre nem szolgált megfelelő magyarázata az orosz kormány, nem is nagyon beszéltek a háborúról az orosz médiában. Itt-ott bizonyos akciókról, ugye műveletekről beszéltek, tehát nem is nagyon értesültek az emberek, hogy milyen nagyságú eseményekről van szó. És amit látunk az elmúlt 1,5-2 hétben, hogy az orosz lakosságnak megpróbálják elmagyarázni most propagandisztikus módszerekkel, hogy miért történik mindez. Egyfajta ilyen széleskörű támogatást próbálnak eszközölni a háború mögé, és felhasználják a Z betűs szimbolikát. Ugye ez az, amit nagyon sokan találgatták, hogy miért voltak az orosz tankokon Z betűk. Ugye V betűk is voltak, tehát az egyszerű magyarázat az az, hogy a háború előtt indított orosz csapat összevonások és katonai játékok vagy hadgyakorlatok során, ugye a csapatoknak az egyik része Zapad nevet, vagy besorolást kapta, ugye Nyugat, a másik pedig Vosztok, a Kelet volt. És akkor emögé próbálnak kitalálni valamiféle ideológiát. Ezek a Z betűk most elkezdtek megjelenni különböző orosz plakátokon, az orosz állami tévében most már fizetett állami hirdetéseket lehet látni, ahol most a legutóbbi, amit pont a napokban láttam, hogy egy ilyen fiatalember ilyen sprével festék, ugye megpróbálja átfesteni, vagy ráfesteni a városban valamit fest, és oda jönnek a rendőrök, megállítják, és aztán kezet fognak vele, és elengedik, meg kiderül, hogy nagy Z betűt fest az egyik közterületi plakátra. Tehát most elindult, tehát egyrészt ugye elmondható, hogy az orosz lakosság el van vágva az információktól, a nyugati médiumok nem jönnek be, egy BBC, amely egyébként orosz nyelvű volt, tehát az orosz nyelvű Deutsche Welle, BBC, Szabadságrádió, ezek, vagy egyébként a független orosz Medúza, ezek ki lettek tiltva Oroszországban, nem érhetőek el. A közösségi oldalak, úgy mint a Facebook, a Twitter, a LinkedIn, ezek szintén le vannak tiltva, nem érhetőek el, és bár az első időszakban nagyon kevés információt is kaptak a hadműveleteket illetően, most már az orosz kormány részéről ezt a háborút meg is próbálják indokolni, ami jelzi, hogy ugye elhúzódik a konfliktus, és az orosz kormány is arra kényszerült, hogy valamilyen magyarázatot találjon az elhúzódó háború.
Arra már alkottak valamilyen magyarázatot, hogy miért vonulnak ki olyan világszerte ismert cégek, mint a McDonald's? Tehát ezt nyilván látják az emberek, nyilván azok, akik egyébként szoktak oda járni, hogy mostantól nem lehet.
Egyrészt Egyrészt ugye nem, a valóság az, hogy nem minden cég, amely bejelentette a visszavonulás, az valóban visszavonó. És ezt még egyelőre még nem látják be a Oroszországban, hogy ez valóban történik, vagy meg fog történni. Hiszen ugye bizonyos orosz törvényi kötelezettsége alapján ezek a cégek nem minden esetben, de a legtöbb esetben valamilyen lánycégen keresztül vettek részt, ahol orosz tőke, orosz vállalkozók is részt vettek ebben a működési modellben. Tehát például, amit most a Burger King esetében látunk, pont ma reggel volt egy közlemény a Burger King felől, amelyben elmondták, hogy ők megpróbálták, hogy meghozták a lépést, hogy visszavonulnak, viszont 51%-ban egy orosz többségi tulajdonos működteti a Burger King oroszországi hálózatát, tehát franchise rendszerben, és az orosz többségi tulajdonos úgy döntött, hogy nem fejezi be a Burger King-nek a működtetését.
Tehát marad a kirakat, marad a kínálat.
Minden
marad.
Hát ugye ők fokozatosan megvágják, tehát ugye várható, hogy egy-két hét vagy hónappal később, amikor a Burger King berendezéseit nem lehet szervizelni, nem érkeznek alkatrészek, nem érkezik alapanyag, akkor egy idő után befejezi a működését, vagy majd egy másik névre vált mondjuk. Tehát, de ez nem most azonnal látszik, hanem néhány hétig, nem tudjuk, lehet, hogy hónapig, ezek működni fognak, ugyanúgy, ahogy egyébként, nem tudom, az iPhone-nak a kitiltása, az nem azonnali, tehát emelkednek az árak, de ugye a boltban lehet, ugye készlet. A felhalmozott készletekben még lehet kapni, tehát az orosz lakosság ezt nem látja még azonnal, nem látja az azonnali hatást, legfeljebb inflációs hatását látja ezeknek a bejelentéseknek, hiszen fogy a készlet, ugye megvan a veszélye, hogy ezek valóban nem lesznek elérhetőek, ami növeli az árakat, de egyelőre még nem jelentkezik kínálati szűkítésben. Valóban vannak cégek, például az IKEA azonnal bezárta az ottani üzleteit, és ezek nem elérhetők. Ugye láttuk is, hogy ilyen tömeges berekedések voltak gyakorlatilag az utolsó napon, mielőtt bezárt volna, de a legtöbb szolgáltatás az ilyen vagy olyan formában egyelőre még folytatódik, és az orosz hatóságoknak az a magyarázata erre, hogy függetlenül attól, hogy Oroszország milyen speciális különleges műveletbe kezdett Ukrajnában, a nyugat egyébként is készült arra, hogy meghozza Oroszország ellen ezeket a szankciókat, így igazából egyrészt készültek is rá, ez a hivatalos orosz narratíva, másrészt pedig az a narratíva, hogy be fogják látni, hogy ezek nem, tehát mégiscsak kapitalizmus van a nyugati világban, és be fogják látni, hogy túl nagyok a veszteségek, és vissza fognak térni, mielőtt még a lakosság észreveszi a szolgáltatásoknak a hiányát.
Van annyi hasonlóság a Krím elcsatolásának menete, meg a mostani ukrajnai háború között, hogy a kettőt valahogy össze lehessen kötni? De a Krím elcsatolása, ha jól emlékszem, az orosz lakosság körében ez egy népszerű, gyors művelet volt.
Mármint lakossági részben, aha, vagy...
Hogy a lakosság elhiszi-e, hogy ez ugyanolyan?
Szerintem nem. Szerintem most erről a közvéleményben nincs egyfajta, tehát ugye amit Krímben láttunk, pontosabban Krím után láttunk Oroszországban, az egyfajta ilyen győzelmi mámor volt, hogy a lakosság zászlóka ünnepelt, hogy valamiféle történelmi igazságtalanságot oldódott meg Krím visszaszerzésével, hiszen nem tudom, tehát ugye a Krím félsziget egyébként egy közkedvelt üdülő paradicsom volt a szovjet korszakban, nagyon sokan megfordultak ott, én magam is megfordultam kiskoromban, Minszből származom, és tehát ez egy szüleimmel rendszeresen minden évben mentünk a Krím félszigetre üdülni. Egyébként az hozzá kell tenni, hogy ez a fajta kapcsolat az oroszok és a Krím-félsziget között nem szakadt meg a Szovjetunió szétesése után sem, tehát ugyanúgy megvolt a lehetőségük, hogy elmenjenek ukrán Krímbe pihenni, csak mégis érzése az már nem ugyanaz volt, feltételezem én. Most ugye egészen más a helyzet, hiszen egyrészt nem beszélünk egyértelmű orosz sikerről, amit el lehetne adni, tehát Krím ilyen szempontból egyértelmű orosz siker volt, hiszen vérontás nélkül történt, most nyilván az orosz oldalát, az orosz narratívát mondom, vérontás nélkül történt, sőt az ukrán egységeknek egy része még át is állt, gyakorlatilag hetek alatt megtörtént a félszigetnek a félsziget sorsáról szóló rendezés, ugye egy orosz katonák felügyelete mellett megrendezett referendum, majd amit azonnal követte, hogy az orosz parlament elfogadták, hogy Krím Oroszország része legyen. Ez egy gyorsan, ugye néhány hét, tehát február végén, 2014. február végén jelentek meg az orosz katonák Krím félszigeten, és március 18-án, tehát ugye 8 évvel ezelőtt pontban ilyenkor, már orosz volt Krím félsziget. Most ugye már 3 hete tart a háború Ukrajnában, nincs egyetlen olyan siker sem, amit el lehetne adni. Nem tudnak olyan felvételeket prezentálni az orosz lakosságnak, amit az látszódna, hogy nem tudom, az ukrán lakosság megszállása alatt örömmel üdvözölni az orosz erőket. Ugye próbálkoznak olyasmivel, hogy a Harkivi megyében például humanitárius segélyt osztanak, egyébként nagyságrendileg 100 tonna humanitárius segélyt vittek az elmúlt napokban arra a területre, most csak, hogy összehasonlításképpen mondjam, a nyugat részéről a háború első 10 napja alatt 40 ezer tonna humanitárius segély érkezett Ukrajnába, tehát nyilván ezek inkább ilyen propaganda célokat szolgálják, és ugye ezt próbálták bemutatni, hogy ott a lakosságnak osztogatják ezt a humanitárius segélyt, de ez sem jött be, mert a lakosság nem, tehát ezekhez az orosz autókhoz nem ment oda, hiába próbálták osztogatni, nem tudtak belőle egy megfelelő információs anyagot csinálni, hiszen nem azt a hatást érték el. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy azért más a kettő, mert egyszerűen magyarázat siker szempontjából ugye nincs semmi, amivel be lehetne mutatni, hogy ez most miért jó Oroszországnak. Ugye még Putyin háborúról szóló bejelentésében sem történt megfelelő magyarázat. Ugye Putyin azt mondta, hogy azért támadják meg Ukrajnát, mert szükség van Ukrajna demilitarizációjára és denacifikációjára. Ezt most hogyan értelmezzük? Tehát ez sem olyan fogalom vagy feltétel, amit az orosz lakosságnak el lehetne adni. Ez nem egy olyan magyarázat, hogy megvédjük az oroszokat, vagy visszahozzuk a nem tudom, történelmi orosz területet az ország kötelékébe. Ezek ugye jól magyarázható narratívák, amit viszont az orosz kormány a háború kirobbantásánál kínált, ezeket nem lehet értelmezni megfelelően az orosz lakosságnak.
Ez orosz gazdasági, meg kulturális elit valószínűleg hozzáfér az eseményekhez jobban, mint egy átlagember, mert nyilván több csatornája, több lehetősége van. Részükről bármilyen jele van-e annak, hogy mit gondolnak erről a háborúról? Ilyen sporadikus jeleket lehet látni, amikor a szerkesztőasszony bemegy a televízióba, hát valószínűleg nagyon sokat kockáztatva ezzel, de hát ez nem egy általános kép. Mit gondolnak az orosz kulturális és gazdasági elitben?
Ugye nem lehet egy általános képet mondani, hogy pontosan, tehát ugye elszórt epizódok, vagy elszórt emberek vannak, akikről vannak információk. Ugye már a háború első napjaiban több orosz oligarha, milliárdos felszólalt a háborúval szemben, tehát Mihail Fridman, vagy Oleg Deripaska, akik egyébként maguk is a szankciók alatt vannak, sőt már 2014 után is a szankciók alatt voltak, még ők is hangot adtak annak, hogy be kell fejezni a háborút, és Oroszország hibát követett el, amikor beavatkozott. Ami a hétköznapi embereket, vagy mondjuk így, hogy értelmiségi elitet illeti, a helyzet az, hogy nagyon sokan menekülnek most Oroszországból. Az első 10 napból vannak adatok, hogy legalább 200 ezer ember hagyta Oroszországot. Miközben Oroszországban nem zajlanak különleges katonai műveletek. Így is ugye nagyon sokan próbálják otthagyni az országot, de az ő mozgásterük ugye rendkívül módon leszűkült, hiszen most kvázi ilyen kollektív bűnösség jegyében vannak meghozva szankciók Oroszországgal szemben. Minden oktatási kapcsolatot megszakított a nyugat Oroszországgal. Legális módon nagyon nehéz ezeknek ez egyébként a kormánya kritikus embereknek kijutni az országból, hiszen legfeljebb turista vízummal tudnak néha egy-két hónap tartalmáig mondjuk elmenni a nyugatra. Nem tudnak, tehát menekül státuszba, vagy politikai menekül státuszba nem szívesen fogadják őket. Több ismerősöm van, akik professzorok orosz egyetemeken, ők lázasan keresik a kiútat, hogy hova tudnának elmenekülni. Ilyen szempontból jelenleg Grúzia, Örményország, ezek tűnnek a a legjobb megoldásnak, hiszen orosz, tehát az orosz anyanyelvvel tudnak boldogulni, ráadásul nem kell hozzá vízum, tehát, és ez egyfajta menekülő útvonal, vagy Törökország még ilyen, persze oda szükség van vízumra, utazási dokumentumokra, de törökök úgymond szívesebben fogadják az oroszokat, mint jelenleg a nyugat. Ráadásul ugye nyugat felé az utazási lehetőségek is leszűkültek, hiszen repülőjáratok nincsenek. Nagyon sokan egyébként Szentpéterváról a finn határon keresztül próbáltak bejutni a nyugatra, de ők leginkább azok, akiknek már volt nyitott schengeni vízumuk, akiknek viszont nem volt semmilyen vízumok, semmilyen lehetőségük, hogy bejussanak Európába, számokra ezek a kapuk bezárultak. Tehát azt lehet látni, hogy azért az orosz politikai, vagy inkább mondom így, hogy értelmiségi elit körében a háború, és nem tudok általánosítani, de azt látom, hogy egy komoly sokkot okozott, egy ilyen skizofrén állapotot, amikor egyszerűen nem tudod semmilyen módon megmagyarázni a kormányodnak a lépéseit, viszont nem is tudod, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben, hiszen sehogy sem tudsz tenni ellene. Hát igen, ahogy ön is említette, be lehet menni a szerkesztőként a tévébe és felmutatni ezt a táblát, hogy nem a háborúra, ami ugye azonnali felmondást von maga után. Tehát ez csak egyszer lehet eljátszani. Igen. De nem túl sok lehetőség van a kezükben. Ugye voltak egyébként a Medúzán is, vagy a Republik, egy független orosz sajtóorgánum, akiknek a szerkesztői, újságírói egyébként javarészt már külföldön vannak, mert ezeket a médiumokat betiltották, vagy az elérésüket betiltották Oroszországban, ráadásul, hogy Oroszországban most már egy olyan törvény van érvényben, amely 15 év szabadságvesztést irányoz elő abban az esetben, hogyha valaki úgynevezett álhíreket terjeszt az orosz hadsereggel kapcsolatban.
Ez mi az álhír az orosz hadsereggel kapcsolatban? Ezt a hadsereg mondja meg.
Pontosan. És ezért ezek a médiumok mind, vagy az újságírók mind veszélyben vannak, hiszen ha megosztanak egy olyan információt, ami mondjuk Ukrajnába vagy nyugat felől jön, akkor azonnal a törvény hatája alá eshetnek. Tehát ilyen esetben ezek az újságírók vagy egyáltalán nem írnak a háborúról, vagy inkább ugye próbálnak külföldre menni. Tehát amire akartam kitérni, hogy például a Republikon és a Medúzán is voltak olyan hírek, amikor próbáltak az orosz állami média munkatársaival beszélgetni, hiszen ezek a kapcsolatok azért megmaradtak még, és hát mindenki ugye anonimitást kérve azért elmondta, hogy teljesen pánikban vannak, és ugye követik most jelenleg a hivatalos a narratívát, de nem értenek egyet, és ugye keresik azt a kiútat, hogy mit tudnának tenni, és azt is hozzátették, hogy náluk lekapcsolták a hozzáférést a külföldi hírügynökségekhez is, tehát mondjuk egy, azt hiszem konkrétan a Vesztinek a szerkesztőségével beszélgettek, az egyik orosz állami csatorna, és egy AP vagy Reuters hírekhez egyáltalán nem is férnek hozzá. Tehát még a úgymond az elitnek, az értelmiség elitnek is meggyűlnek a problémái az információhoz való hozzáféréshez.
Ha orosz fejjel gondolkodik, és most erre kérem, egy átlagos orosz ember, hogy néz a szankciókra? Föltakar a vezetés mögé, elfogadva azt a narratívát, hogy támadnak bennünket, ilyenkor egységbe kell tömörülnünk, vagy leszakad a vezetéstől?
Azt hiszem, hogy rövid távon az orosz kormány mellett vannak, és azt mondják, hogy van egy ilyen dacos szembenállás is, hogy majd most megmutatjuk, hogy nem tudom, a másik világháborút is, a hidegháborút is túléltük, majd ezt is túléljük, és hogy a nyugat ne dirigáljon. Tehát ilyesmi narratívákat lehet olvasni azért a hétköznapi. Ugye vannak felmérések is, sajnos egy nagyon friss felmérés nem tudok ezzel kapcsolatban hozni, de nagyjából egy-másfél héttel ezelőtt volt, Levadának volt egy jó felmérése, amely azt jelezte, hogy az orosz lakosságnak nagyjából a negyede támogatja, tehát keményen támogatja ezt a háborút, a negyede ellenzi, és nagyjából a lakosság fele pedig teljesen apolitikus ilyen tekintetben, egyáltalán semmilyen érzelmeket nem táplál, és ugye nem is kapja meg hozzá a megfelelő információt, tehát éppen azt mond, amit amit a kormány mond, vagy amit hall nem tudom, a szomszédaitól, vagy amit a tévében lát. De hosszú távon ezek azért biztos, hogy tehát az a tömeg, amely most, vagy azok az emberek, akik most azt mondják, hogy ezek a szankciók, majd ezt is kibírjuk, ez nem nekünk semmi, ugye vannak videók is feltöltve, amikor nem tudom, egy látványosan szétveri az iPhone-t, és akkor azt mondja, hogy majd lesz egy saját hazai, tehát nyilván ez a hurrá patriotizmus az egy idő után el fog múlni, amikor valóban nem férnek hozzá technológiákhoz, amikor a boltban, és már most is ugye látjuk, hogy emelkednek az árak, amikor nem fér hozzá bizonyos alapvető, tehát az életét alapvető meghatározó dolgokhoz, akkor biztos, hogy ez a vélemény változik. És azért azt is hozzá kell tenni, hogy Oroszországban jelenleg egy olyan különleges társadalmi kísérletet látunk, amit még soha sehol a világon nem. Olyan szempontból, hogy amikor mondjuk a szovjet korszakban voltak a Nyugat és a Szovjetunió közötti elhidegülés következtében, ugye gyakorlatilag nem jutottak el szolgáltatások vagy technológiák a Szovjetunióba, tehát meg voltak fosztva a szovjet állampolgárok, a nyugati, tehát miközben az Egyesült Államokban már a 40-50-60-as években alapkelléke volt mondjuk a mosógép, vagy mosogatógép a háztartásoknak, Oroszországban, a Szovjetunióban ez évtizedekkel később jutott el, az a fajta technológia. Tehát miközben meg voltak fosztva ezektől a technológiáktól, nem érezték a hiányát, hiszen soha nem volt meg, soha nem használtak.
Amiről nem tudok, az korábban nem hiányzik.
Így van. Most ugye egészen más helyzetről van szó, hiszen Oroszország gyakorlatilag 2000-es évektől kezdve ott fölépült egy nagyon komoly középosztály, hát többek között az energiárak emelkedésének a következtében fölépült egy olyan középosztály, amely teljes mértékben átvette a nyugati kultúrát, a nyugati szolgáltatásokat. Az internetnek a penetráció Oroszországban a legmagasabbak között volt, a mobil szolgáltatások, nem tudom, a házhoz szállítás, az IT szolgáltatások, ezek mind a világ élvonalában voltak. Nyilván nyugati közvetítéssel, tehát nem, de voltak saját fejlesztésű technológiák is, most például a Yandex, vagy a Kontaktje, IT szolgáltatások, de a lényeg, hogy az orosz társadalom egy teljesen európaizálódott, egy magas felhasználói szinten lévő társadalom volt, amely hát főleg a nagyvárosokban rendszeresen használta ezeket a nyugati szolgáltatásokat és a nyugati termékeket. Mondjuk egy Apple-nek nagyon nagy piaca volt például, most mindig az Apple-t mondom, de hát nyilván más nyugati gyártóknak, Microsoftnak is ugyanúgy magas penetráció volt az orosz piacon, és ezek az emberek, ez az orosz középosztály most először fogja átélni azt, hogy milyen az, amikor azok a szolgáltatások vagy termékek, amelyekhez hozzá voltak szokva évtizedeken keresztül, egyszerűen csak eltűnnek, vagy bankkártya használat. Hát Oroszországban szintén, ugye, vagy a különböző fintech szolgáltatások szintén nagyon magas arányt képeztek, és ezek az emberek meg lesznek fosztva. Lehet, hogy most rövid, ugye 3 hétről beszélünk, lehet, hogy rövid távon azt mondják, hogy hú, hát ez nekünk semmi, de ha ahogy telik az idő, ez a vélemény szerintem erősen változni fog, és akkor elkezdenek gondolkodni, hogy mi okozta azt, hogy ezek a szolgáltatások nem elérhetőek, és azt gondolom, hogy nem az lesz a válasz, hogy azért, mert a nyugat rossz, hanem azért, mert az orosz vezetés valami olyasmit tett, ami ugye nem felelt meg a nyugati vagy bármilyen humanitárius szabványoknak.
Hogy tudná elmagyarázni azt a változást, ami 8 év alatt Ukrajnában történt, és ahhoz képest, hogy a Krím annexiójánál ukrán csapatok átállnak, most szemmel láthatóan nem állnak át. Mi történt 8 év alatt Ukrajnában?
Ez összetett kérdés. Én ott kezdeném, hogy 2014-ben ugye egészen más Ukrajnát és Oroszországot láttunk. Egy olyan Oroszországot láttunk, amely egyrészt nem tűnt úgy, hogy aktívan felvállalja a háborús konfliktusokat. Jó, már túl voltunk a Grúzián, grúz-orosz háborún 2008-ban, de az a háború 6 napon keresztül tartott, tehát ilyen szempontból nem volt egy ilyen game changer. És Ukrajnában pedig, tehát ha az ukrán lakos Oroszországra nézett 2014-ben, akkor azt látta, hogy egyfajta stabilitás van. Az energiárak növekedése következtében az orosz lakosság életszínvonal jelentősen növekedett, az orosz városok rendezettek, van tőke, van fejlődés, miközben Ukrajnában nem feltétlenül ugyanezeket a trendeket látta, hiszen Ukrajnában állandó kormányzási, nem is tudom, hogy fejezzem ki szépen.
Hát, tehát időnként becsukták egymást a
követke. Igen, tehát nem állandóan cserélődött az ukrán hatalom, magas volt a korrupció, ahogy egyébként Oroszországban is, de azért Ukrajnában szemmel látható, a hétköznapi emberek számára is szemmel látható, a hatalom minden szintjén szemmel látható korrupció volt jelen. Tehát az Oroszország egyfajta vonzó modellnek is tűnhetett, különösen az orosz kisebbség számára, akik Ukrajnában éltek. Nagyjából 17% orosz kisebbségről beszélünk országszerte, tehát ez egy országos...
Tömben?
Nem, tehát összes elszólva. Ukrajnában a lakosságnak a 17%-a orosz kisebbségnek mondható. Ugye keleti részeken ez sokkal magasabb arány volt, mint mondjuk a nyugati részeken, ahol csak 1-2%-nyi orosz polgár él. A Krím-félszigeten ez több mint 60%-ot tett ki. Tehát Krímben többen voltak az oroszok, mint az ukránok, vagy krími tatárok. Nyilván most nem mélyedünk bele ilyen történelmi dolgokba, hogy hogyan oroszosodott-e a Krím-félsziget, mert ez az megelőző 100 évben azért nem egészen így nézett ki, azért ott volt egy krími tatár deportáció is 1947-ben, de a lényeg, hogy ez volt a helyzet, amikor az orosz csapatok megjelentek 2014-ben, és miközben ugye Kijevben egy több hetes, sőt több hónapig tartó forradalmon volt túl az ország. A Viktor Janukovics hirtelen otthagyta, az addigi elnök otthagyta Kijevet, elrepült, és új hatalom alakult ki, és hát az ukrán társadalom egyfajta, hogy mondjam, nem is sokban, de olyan helyzetbe került, amikor egy ilyen bizonytalanságban volt, hiszen nem lehetett pontosan tudni, hogy mi lesz a hatalom, mi lesz a kimenetel, egyáltalán hogy fog alakulni, megint csak ilyen politikai csatározások színterepévé válik Ukrajna, vagy mi lesz az országgal. Ugye megjelentek az orosz csapatok a Krím-félszigeten, akikről nem lehetett tudni hivatalosan, hogy orosz csapatok voltak, nem volt rajtuk felségjelzés, és egyszerűen a lakosság nem fejtett ki ellenállást, hiszen teljesen váratlan és meglepetés szerűen érte őket, hogy mi történt, hogy orosz katonák jelentek meg. Másrészt egyáltalán is voltak biztosak abban, hogy most mi legyen, hiszen Ukrajna éppen, nem tudom, forradalom, váltás, Oroszország viszont úgy tűnt, hogy gazdagabb és jó irányba halad, és én azt gondolom, hogy eleve tehát az orosz kisebbség ezért is inkább az oroszok mellett foglalt állást, hiszen az egy működőképesebb modellnek tűnt, mint az éppen politikai csatározásokba süllyedt Ukrajna. Aztán ugye ezen felbuzdulva Moszkva, ugye Oroszországnak az volt az elsőleges célja, akkor is, ahogy most is, hogy Ukrajnát elterelje a nyugati pályáról, és Oroszország felé fordítsa. Tehát ez, ami Viktor Janukovics alatt történt 2010 és 2014 között, amikor szisztematikusan elforította az országot a nyugati integrációtól, és az oroszok által vezetett Eurázsiai Gazdasági Unió felé fordította az országot. Ez volt elsődlegesen a terv. És amikor egy nyugatbarát kormány került hatalomra Kijevben 2014-ben, ezt megpróbálták különböző eszközzel megakadályozni, de akkor még nem mertek nyíltan katonailag is beavatkozni az országba. Nem hivatalosan, de nem nyíltan küldtek ilyen katonai úgynevezett önkénteseket, meg tanácsadókat Kelet-Ukrajnába, és ott a szintén ott élő orosz lakosság körében, vagy azokat felhasználva próbáltak hatalomváltást kezdeményezni. Ott már sokkal kisebb volt az orosz lakosságnak a részaránya. A Donyecki vagy a Luhanszki megyékben nagyjából 37-38% orosz kisebbség élt akkor. Most nem tudjuk a pontos számokat, ez még a 2001-es népszámlálás során keletkezett adat. És ugye sorra jelentek meg ezek az oroszok által vezetett, szervezett szeparatista erők Kelet-Ukrajnában, Harkiv városban és Mariupolban is megjelentek, Herszonban is, ugye Donyeck, Luhanszk, és sorra estek el az ukrán városok, még csak, és az ukrán kormány pedig ugye teljes sokban volt, nem tudta, hogy miközben ugye a Kijevben is éppen épp hogy csak váltásra került sor. Eltelt egy bizonyos idő, mire tudott valamit tenni ellene. Sikerült ugye egy részben visszaszorítani ezt az orosz befolyást, a Donyeckben és Luhanszkban nem ott alakultak ki, ott meg is állt az ugye harcok is voltak, tehát most ebbe nem menjünk bele, részletes persze bele is mehetünk, de ez megint egy másik történet. És ugye 2014-től egészen ugye mostanáig a kelet-ukrán területeken, ahol ugye orosz hát ugye orosz katonák is voltak, csak nem hivatalosan, tehát végül is ugye ukránok szerint a háború már 2014-ben elkezdődött, csak Oroszország ezt hivatalosan nem ismerte el, tehát hivatalosan nem voltak hadviselő fél. Tehát ezeken a területeken azért folyamatosan voltak, még a tűzszünet ellenére is voltak a bizonyos harci cselekmények. 2019-ben, amikor Volodymyr Zelenszky került hatalomra, az akkor megkötött tűzszünet, az valóban pontot tett az aktív katonai műveleteknek a végére. És közben a kelet-ukrán területekből egyfajta teljesen kilátástalan helyzetű terület lett. Ugye ezek nagyjából a Donyeck és Luhanszki megyéknek a harmadát tették ki, ezek a szeparatisták által kontrollált területek, ahonnan az ukrán lakosság egy jó része kiköltözött, sőt, még az orosz lakosságnak egy jó része is kiköltözött. Nincsenek pontos becslések, valószínűleg a lakosság fele vagy kétharmada maradhatott ezeken a területeken. A bányák bezártak, az ipari vállalatok nem működtek, és gyakorlatilag ami volt, azt szétlopkodták, gyakorlatilag szabályok nem voltak, tehát amikor Oroszország azt mondja, vagy arra hivatkozik, hogy Ukrajna nem tudom, megsértette az orosz állampolgároknak a jogait, vagy folyamatosan nem tudom, támadás alatt tartotta ezeket a területeket, azért azt látni kell, hogy közben ezeken a területeken embereket kínoztak, tehát az ottani újságírókat, az ottani ukrán állampolgárokat, bármiféle, tehát nem működött a bírósági rendszer, nem volt semmi ilyesmi, tehát az ott élő emberek nagyon komoly egy ilyen anarchikus, kaotikus állapotokban éltek. És nyilván, és hogyha most visszatérünk a kérdésre, mi a különbség a mostani Ukrajna és az akkori Ukrajna között, és hogy miért nem állnak be, de miért nem lengetnek orosz zászlókat mondjuk Mariupolban, vagy Harkivben. Hát pontosan azért, mert egyrészt az látszik, hogy az ukrán hatalom valóban nagyon nagy utat tett meg abban a 8 évben, nem tudom, a korrupciós indexen a 164. helyről feljöttek a 120. helyre, vagy 123. Nagyon egyszerűsödött az üzletvezetés, a bürokratikus folyamatok. Tehát egyrészt láthatóan nagyot mentek, vagy sikerült változásokat elérni ezen a szinten. Másrészt pedig látszik, vagy látták ezek az emberek azt, hogy mi történik közben az oroszok által megszállt területeken, DNR-ben és LNR-ben, ahol sem munkahelyek sincsenek, sem megfelelő szociális háló nem működik, nem működnek a szolgáltatások, ugye eleve ezek a területek szankciók alatt voltak, nem volt megfelelő ellátás, nem működött, nem tudom, a Google, a bankkártyák nem működtek, stb. Teljesen szétlopkodták, egyébként ezek prosperáló ipari területek voltak a Ukrajna alatt.
És ez a modell már nem tűnt annyira vonzónak.
Hát ez már egyáltalán nem tűnt vonzónak, tehát abszolút érthető, hogy miért van az, hogy Harkiv lakossága nem áll be az oroszok mellé, és körömszakadtáig harcol, hogy nehogy orosz terület legyen, hiszen nincs semmi garancia arra, hogy nem válik belőlük egy újabb DNR, LNR, mint amit ugye 8 éven keresztül látták a szomszédban.
Most a legfrissebb hírek szerint Vlagyimir Putyin a török elnökkel tárgyal, és elmondja, hogy neki, valószínűleg őt gondolja közvetítőnek, hogy milyen feltételek mellett szüntetné be a háborút. Vannak nehezebben, meg könnyebben teljesíthető feltételek. A demilitarizálás az elképzelhető, hogy Ukrajna számára elfogadható, amikor a csapatai harcban állnak, és tartják Ukrajnát. Miért mondana le a haderőjére?
Hát ugye elsődlegesen az ukrán, az biztos, hogy addig nem lesz semmilyen megegyezés, amíg, tehát a legfontosabb ukrán feltétel, hogy legyen vége a hadműveleteknek. Tehát addig nem fogják letenni a fegyvert, amíg az oroszok sem teszik le a fegyvert, hiszen...
Az kapituláció.
Ez kapituláció, így van. Tehát ebben biztos, hogy nem fognak belemenni. Ami jelenleg elhangzott Putyin részéről, ugye volt egy másik javaslat, amit a Financial Times szellőztetett meg, állítólagosan 15 pontos rendezési kísérlet, aztán az ukrán fél tagadta, hogy ilyen létezne.
Információs háború részei lehetnek ezek.
Így van, de... Azt is azért le kell, tehát ennek a lényege nem is a konkrét javaslatokban vagy feltételekben van, mert ezek még rengeteget fognak változni, mire valóban béke feltétele, vagy a béke feltétele aláírására kerül sor, hanem a lényeg itt inkább abban, hogy van hajlandóság a tárgyalásra most már orosz részről is.
De ezt egyértelműen hajlandóságnak kell tekinteni, és nem egy időnyerésnek, amíg az újabb támadó hullámok fel tudnak állni? Ez tök logikus következtetése, nem nekem, hanem sok szakértő azt mondja, hogy hát erről van szó.
Igen, így van, viszont ez a tárgyalási készség, vagy ez a jelzés, ez közvetlenül Vlagyimir Putyintól származik. Amíg az orosz is, tehát ugye fel volt állítva, egy orosz delegáció volt, egy ukrán delegáció a háború, nem is a negyedik vagy ötödik napjától kezdve, amíg a belarusz területén találkoztak, na annak aztán tényleg semmilyen jelentősége, meg értelme nem volt, hiszen ezt a delegációt nem képviseltek olyan magasrangú diplomaták vagy emberek, akiknek a kezében valóban olyan döntéshozói hatalom lett volna, akik komolyan vehetőek lettek volna, inkább puhatolózásoknak volt mondható. Ráadásul egy hadviselő fél a belarusz területén találkoztak, ami szintén nem segítette ezeket a tárgyalásokat. Az első igazi áttörés szerintem a Lavrov, Szergej Lavrov és Dmytro Kuleba, a két külügyminiszter találkozója volt, ugye szintén Törökországban találkoztak, ahol nem született eredmény, de ugye ez is mutatta, hogy ha már magasabb szinten tudtak találkozni a felek, hogy van hajlandóság orosz részről is egy ilyen megegyezésre, és most, hogy Vlagyimir Putyin is jelezte a török elnöknek, hogy hajlandó lenne leülni Volodymyr Zelenszkijjel, hát mikor ülnek le ilyen feltételek mellett államfők, hogyha van esély az eredményekre, valódi eredményekre. És tehát ez azt jelzi számomra, hogy Oroszország keresi a diplomáciai kiútat ebből a helyzetből, hiszen valóban nem váltak be azok a számítások, amire az orosz vezetés bízhatott, amiben az orosz vezetés bízhatott. De, ahogy ön is mondta, ez a szempont is abszolút megállja a helyét, hiszen jelenleg az elmúlt napokban nem látunk igazi változást a fronton, nem történt semmilyen áttörés, de ugye Mariupol térségben vannak nagyon heves harcok, de látszik, hogy Oroszország fokozatosan egységeket küld Kijev környékére, próbálja az ellátási vonalakat megszervezni, lőszereket küldenek, tehát Oroszország készül valamire, hasonló helyzet Harkiv környékén is, inkább ilyen sporadikus légitámadások vannak, de nincs, tehát ugye konkrét támadás nem indult sem Kijev, sem Harkiv ellen, de a Oroszország átcsoportosítja az egységeit, ami ugye azt is mutathatja, hogy készülnek valamire. Tehát én azt gondolom, és eddig is ezt mondtam, hogy nem látom be, sajnos, hogy Oroszországnak most miért érné meg egy fegyverszünetet, vagy egy békét kötni Ukrajnával, hiszen nem ért el egyetlen egy célját sem. Eddig egy dolgot tudott elérni. Gyakorlatilag a Krím-félsziget felől Herszon városát, ugye az ukrán megyeszékhelyet el tudták foglalni. Ez egy 2-300 ezeres város, de ez nem akkora eredmény, nem mondható. Sőt, az ottani lakosságot nem sikerült pacifikálni. Az ukrán vezetés a helyén van, állandóan tüntetések vannak az orosz katonákkal szemben. Atrocitások vannak orosz részről az ukrán civil lakosság felé. Tehát ez sem mondható igazi sikernek. Hogyha Putyin most leül békét kötni, akkor orosz szempontból ez veres, inkább orosz vereségnek érné fel, hiszen miközben az ország teljes politikai izolációba került, gazdasági nehézségekkel fog szembenézni ezek után, ezt mondjuk ki, ez már biztos. Komoly katonai veszteségeket könyvelhetett el, ugye lehet vitatkozni, hogy hány orosz katona halt meg, a ukrán becslések szerint legalább 14 ezer, konzervatívabb nyugati becslések szerint legalább 7 ezer orosz katona, ezek is ugye hatalmas számok, tehát nagyon komoly katonai veszteségeket szenvedtek, nem beszélve ugye a haditechnikáról, amelyet kiiktattak az ukránok, vagy megszereztek. Tehát ilyen szempontból nem értek el még semmit, ami egyetlen egy cél sem, ami kommunikálható lenne. És Putyinnak az mindenképpen presztízsveszteség kifelé, és nehezen magyarázható vereség gyakorlatilag befelé is. Ráadásul, hogyha Putyin meggyengülve kerül ki ebből a helyzetből, eredmények nélkül, mondom, akkor egyáltalán nem biztos, hogy 2024-ben a következő orosz elnökválasztáson olyan könnyen tudná biztosítani a hatalmi fennmaradását. Tehát én azt gondolom, hogy amellett, hogy az oroszok jelenleg világos jelzéseket küldenek az ukránoknak is, és kifelé is, hogy ők hajlandóak lennének valamilyen diplomatikus megoldásra, tehát ez a rendezési hajlandóság napról napra nő, de Putyin megpróbálhat egy nagyobb sikert elérni, mielőtt leülne tárgyalni. Tehát kell egy olyan kommunikálható siker, ami ugye demonstrálja, hogy oké, nem tudom, elfogadtuk Harkovot, vagy Harkivet, és akkor most, nem tudom, üljünk le tárgyalni, és nézzük meg, hogy ki mit hajlandó feladni, vagy ki mibe hajlandó belemenni.
De ugyanez a probléma az ukránok oldaláról is nyilvánvalóan felmerül. Zelenszkij elnök az ukrán nemzet egyszemélyi vezetőjeként tűnik föl, tehát minden egyes ukrán ember civil katona halálával egyre nagyobb felelősség nyomja az ő vállát, és lehetséges, hogy eljön az a pillanat, amikor azt mondja, hogy ennyi ember halál már elég, inkább tárgyalok. De ott vannak a másik oldalon azok, akik meg a vérüket adják a nemzetért. Tehát ez egy két tűz között van. Eljön az a pillanat, amikor neki mérlegelnie kell, hogy mit adhat a nemzet területéből?
Biztos, hogy el fog jönni, hiszen nem látom be, hogy ebből a helyzetből hogyan lehet orosz vereség. Olyan vereségre értek, hogy akkor, nem tudom, Oroszország teljesen visszavonul, és békén hagyja azokat a területeket, amelyeket például megszállás alatt tart. Tehát ilyen helyzetről, ilyen forgatókönyv nem nagyon létezik, legalábbis mi szakértők nem látunk ilyet. Tehát Ukrajnának mindenképpen kompromisszumokat kell kötnie, mert hiába látjuk, hogy az az orosz támadás, az orosz offenzíva, vagy invázió, amiben bíztak, nem jött össze, és hát sok nyugati szakértő azt mondja, hogy Oroszország veszített, ez nem igaz, tehát ők nem veszítettek, és sajnos megvannak az eszközeik arra, hogy erővel nem gondolom azt, hogy Ukrajnát meg lehetne szállni. Azt sem gondolom, hogy el lehetne foglalni, de nagyon komoly pusztítást lehet végezni. És tehát konvencionális katonai eszközökkel ezt a háborút Oroszország nem tudja jelenleg megnyerni. Viszont vannak kezében olyan eszközök, akár nem tudom, termobarikus fegyverek, vagy taktikai nukleáris töltetek, amelyekkel el tudja dönteni a háborút és Ukrajnát egy ultimátumszerű megadásra kényszeríteni, és sajnos azt gondolom, hogy egy nukleáris fegyver bevetése még nem fogja a nyugatot is arra kényszeríteni, hogy nem tudom, közbeavatkozzon, hiszen hiszen...
Az a harmadik világháború.
Az a harmadik világháború, tehát Oroszország egy nukleáris, nukleáris fegyverekkel rendelkező ország, nem, senki sem akar velük háborúzni. Tehát ilyen szempontból az ukrán vezetésnek pontosan kell mérlegelni azt, hogy milyen következményekkel járhat az, hogyha nem mennek bele a... nyilván vannak pontok, amelyikben nem tudnak engedni, de mindenképpen...
De a Krím az ilyen pont? Hát ott már, azt már elvitték az oroszok.
Én azt gondolom, a legoptimálisabb forgatókönyv, és nem akarom megsérteni, vagy megbántani az ukrán kollégákat, az ukrán felet, de sajnos a legoptimálisabb forgatókönyv az lenne, hogyha Ukrajna engedne a Krím-félsziget, tehát elismerné Krím orosz megszerzését, és az ukrán alkotmányt pedig megváltoztatnák, kiszednék belőle azt, hogy ők a NATO tagjai szeretnének lenni, miközben megmaradna a nyugati integrációra való törekvés, tehát például az Európai Unió tagságra való törekvés, és ugye kérdés, hogy a donetszki, luhanszki területekkel ott miben hajlan. Én azt gondolom, hogy azokat a területeket is el kellene engedni, legalábbis abban a formában, amelyek még 2022 előtt megszállás alatt voltak. Nem tudom, hogy bele fognak-e menni, szerintem ez a legjobb szenárió, sajnos azt kell mondani, hogy ez a legjobb szenárió Ukrajna számára, hiszen gyakorlatilag azt a helyzetet legalizálná, ami eddig is fennállt, legalábbis a területeket illetően, hiszen a DNR, LNR területek fölött nem volt kontrollja Ukrajnának, Krím-félsziget pedig szintén nem volt ukrán kontroll alatt, és belátható időn belül nem is lett volna.
Ugye az orosz fél számára, hogyha egy fegyverrel megszerzett területet a megtámadott ország legalizál, akkor az nem azt jelenti, hogy akkor ezt kell folytatni tovább. Előbb fegyver, háború, majd úgyis legalizálják a végén.
Sajnos abszolút egyet kell, hogy értsek ebben. Azt sem látom, hogy mi az az erő, vagy melyik az a hatalom, vagy mi az a rendszer, amely garantálná azt, hogy ez a háború nem újul meg egy néhány évvel később, hogyha most békét kötnek a felek. Ugye, ha Ukrajna lemond a NATO segítségére, mondjuk tegyük fel, hogy lefegyverzik, amire, tehát erre nem látok esélyt. Tehát ilyet Ukrajna nem tudja bevállalni, Putyin szerint demilitarizál. Hiszen, mivel ilyen szomszéd mellett, miközben egy ukrajnai területeit megszállták, és ugye ha halljuk az orosz vezetés részéről, hogy nem tartja szuverén országnak Ukrajnát, és azt gondolja, hogy bizonyos területei jogtalanul kerültek hozzá. Tehát ilyen háttér mellett egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne legyen védelmi potenciálja az országnak. Egyszerűen kötelező neki, ha az államiságát meg akarja tartani, akkor ki kell fejlesztenie, be kell szerezni azokat a fegyvereket, amelyek garantálják ezt az ukrán államiságnak a fennmaradását. Tehát ha feltételesen eljátszunk a gondolattal, hogy nem tudom, jövő héten mondjuk Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky leülnek és békét kötnek. Egyrészt nem tudjuk azt, hogy ki tudná garantálni azt, hogy ki lenne a garantáló fél, hogy Ukrajnát aztán nem támadja meg újra Oroszország. Hiszen ugye 1994-ben már kötöttek egy olyan szerződést, amelyben ugye a Budapest, az a bizonyos budapesti memorandum, amelyben Ukrajna lemondott a nukleáris fegyvereiről, cserébe Oroszország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok garantálták Ukrajna területi integritását. És ugye a háromból az egyik megszállta a területeit, a másik kettő pedig nem avatkozott közbe. Tehát nem látom be, hogy a jelenlegi rendszerben ki lenne az, aki garantálná a békét. Másrészt pedig abban a pillanatban, ahogy békét kötnek, nyilván Ukrajna elkezd újra felépíteni a katonai potenciáját, hiszen ugye ez az állami érdeke, hogy fenntartsa az ukrán szuverenitást és ugye biztonságot tudjon teremteni. Miközben Oroszország pedig valószínűleg megint csak rákészülne arra, hogy a közeljövőben megint csak beavatkozik Ukrajnába. Tehát amíg ez az orosz vezetés van hatalmon, addig nem látom be, hogy hosszú távon Ukrajna hogyan tudná megúszni az orosz birodalmi törekvéseket, hiszen jól láthatóan a jelenlegi orosz vezetés számára az a cél, hogy Ukrajnát egyfajta orosz a korábbi orosz birodalomnak a feltámasztásával visszaintegrálják ebbe az orosz világba, amiről Putyin is így vélekedik. És ha most békét kötnek, és marad az orosz hatalom, nem látom be, hogy ezek a birodalmi törekvések mitől szűnnének meg.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bendezsevszki Anton, a Danube Institute kutatási igazgatója, a posztszovjet térség szakértője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.